Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóinkat, ez itt a NEK első podcastja, Gyarmati Orsolya vagyok, vendégeim pedig ma Mohos Gábor püspökatya, a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus titkárságának vezetője, és Fábri Kornél atya, a NEK főtitkára. Üdvözöllek titeket! Azt gondolom, hogy a mai adásunk témája egyrészt rendkívül aktuális, másrészt nagyon nehéz, mivel a fiatalok útkereséséről fogunk ma itt beszélgetni. Arról, hogy mennyire vannak ők könnyű vagy nehéz helyzetben, hogy vannak-e példaképeik, hogy hogyan tudnak eligazodni ebben a világban, és mindezek fölött a lelkipásztoroknak vajon milyen lehetőségeik, feladataik és felelősségük van a fiatalok kapcsán. Az első kérdésem az lenne, hogy vajon vannak-e kapaszkodási pontjai, keretei, iránymutatói a mai fiatal generációnak?
Igen, rögtön nehéz kérdés, mert a kapaszkodó pontok azok elvileg szilárdak, tehát ha az ember mondjuk például hegyet mászik, akkor csak olyan helyen érdemes kapaszkodni, ami szilárd, biztos pont, és a mai világban pedig folyamatosan változik sok minden, sőt, úgy tűnik, hogy az mindig az az értékes, ami új, ami még nem volt. A szilárd kapaszkodó pont az pedig tartós, az nem változik olyan gyorsan. Én azt gondolom, hogy azért vannak kapaszkodó pontok. Tehát pont például, akiről szeretnénk is ma beszélni, Carlo Acutis, aki egy olasz fiatal srác volt abban az értelemben, hogy 15 éves korában súlyos betegségben meghalt. Ugyanakkor az élete az egyszerre volt nagyon modern, nagyon a kortársaival hasonló, és egyszerre voltak benne meg azok a kapaszkodó pontok, amiktől pedig igazán értékes lesz, és igazán példapontató. Tehát azt gondolom, a kapaszkodó pontok egyrészt, aki hívő, annak számára a hit és az egyház nyújt sok ilyen kapaszkodó pontot, még hogyha ezek nem is mindig elsőre fölismerhetőek olyan könnyen. Másrészt itt vannak előttünk a példaképek, akikre föltekinthetünk, csak meg kell őket találni.
Kornél atya?
Mindig is voltak példaképeink, és a mai fiataloknak is biztos, hogy vannak. Az ember alapvetően követi a példát. Tehát sok szó elhangozhat, de egy példa sokkal többet ér. Nyilván nagyot változott a világ, hogy Gábor atya is mondta, hogy ugye régebben az előző generáció adta át a tudását, és szinte mindenkinek az egyetlen tudásforrás, amikor a tanító volt, meg a szülei. És egy akkorát változott a világ, hogy most már nem tőlük kapják a legtöbb információt, a rengeteg helyről, és innentől kezdve nem egy kis közösségnek az értékrendje van előttük, hanem egy nagyon kitárult világ. És ebben eligazodni talán sokkal nehezebb. Az értékek is változtak, egészen más most egy érték egy mai fiatal számára, mint mondjuk néhány évtizeddel ezelőtt. Ugyanakkor én hiszem azt, hogy keresik a mai fiatalok is a fix pontokat, mert az a tájékoztatás. Egy rövid történetet hadd mondjak el ezzel kapcsolatban. Talán 9 éves gyerek került egy logopédushoz, és rágógumi a szájába, és ő föltette a lábát az asztalra, és a logopédus azt mondta, hogy a rágót most kiköpjük, a lábot letesszük az asztalra, és úgy kezdjük. És nyilván ez fura volt ennek a gyereknek, de a harmadik, negyedik alkalommal azt mondta, hogy nagyon köszönöm, végre valaki megmondja, hogy mit szabad és mit nem. Tehát tévedés azt mondani, akkor van jó irányba valaki, hogyha minden szabadságot megkap, sokkal inkább akkor, hogyha tudja, hogy mihez igazodjon. Mert hogyha tud valamihez igazodni, akkor egész egyszerűen ő is biztonságosabban érzi magát, mint hogy egy vonat nem a puszta közepén lesz a legszabadabb, hanem hogyha sírre tesszük. Tehát a pusztába el tudna indulni. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy van felelősségünk, és kérdezte Dorsi, hogy a lelkipásztoroknak, atyáknak milyen lehetőségeik vannak, milyen felelősségük a fiatalokkal kapcsolatban. Ugye most, hogy a hitoktatás már inkább az iskolákban zajlik, de ott az atyák is azért részt vesznek, meg a plébánián, közösségi élet előteremtésében, ott bizony van feladatuk. És nagyon gyakran azt az értékrendet, ami igazából a keresztény értékrend, az sok esetben egy paptól kaphatja meg valaki. Lehet, hogy vannak barátai, és a mai fiatalok nagyon sokat egymástól kapnak, de mégis kell, hogy valakire felnézzenek. Egy másik ilyen pici történetet hadd meséljek. Nekem fontos volt az életemben 1995-ben Manilában a ifjúsági világtalálkozón részt vehettem Magyarország egyik küldöttjeként, ketten voltunk így, és még Ternyák akkor püspökatya jött velünk, ő előadást tartott egy katekézista németeknek, és nagy meglepetésemre azzal fogadott a egyik fő szervező, hogy hát második János Pál pápa jön a delegáltakhoz, tehát az azt jelenti, hogy 250-en voltunk együtt, és nekünk misézik, és egy maláj lány köszönti angolul, és hogy én köszöntsem franciául. Hát köpni nyelni nem tudtam, hát vannak itt franciák, belgák, kanadaiak, akik sokkal jobban tudnak franciául, de erre kértek, és kaptam egy papírt, hogy aminek a kétharmadánál húzott egy vonalat Bokárdó atya, és azt mondta, hogy na, eddig írhatom. És ott elkezdtem gondolkodni, hogy vajon miért követik ennyien például második János Pál pápát, hiszen egy idős ember, és mégis ezen a misén akkoriban a legnagyobb szentmise volt, 4,5 millióan voltunk. Azóta volt már 7 milliós mise Ferenc pápával szintén a Fülöp-szigeteken. És akkor azt mondtam, hogy akkoriban egy bottal járt, mert műtét után volt, és emlékszem az ifjúsági vírasztáson, ott elővette a botját, és mint Chaplin így megpörgette a fiatalok felé. Tehát nagyon fiatalos volt, és nagyon közel érezte magához a fiatalokat. És erre mondtam azt, hogy nem a kor számít, és nem is az a bot, amire támaszkodik, hanem az, ahogyan ő lélekben megéli a fiatalságát, és hogy ahogy a fiatalok között tud lenni. És a fiatalok ezért szívesen követik őt is, és azt gondolom, hogy hál' Istennek ma is, ahogy Gábor atya is mondta, vannak olyan szentjeink, akik nem messze távolban vannak tőlünk, hanem akik igazából tényleg követhetőek, például Carlo Acutis, aki tényleg a korunk gyermeke.
Ha már szóba került Boldog Carlo, ugye talán 10 nappal ezelőtt avatták Boldog-e, ha jól emlékszem, egészen közeli az időpont. Ugye mondta Püspök atya, hogy egyrészt egy nagyon hagyományos életet élt, imádott számítógépezni, biciklizni, tényleg élte a fiatalok életét, közben viszont például virtuális múzeumot hozott létre az eukarisztikus csodáknak, éppen azért, ahogy ő fogalmazott, hogy felrázza a világot, hogy ne legyen egy ilyen megszokott, rutinná vált hitélet, ne legyen semmi rutin, ami a vallással, ami a hitünkkel kapcsolatos. És elképesztő az a népszerűség, amire most már életében is gondolom, de most meg pláne szertet, hogy tényleg ezrek, tízezrek zarándokolnak a koporsójához. Úgy is szokták mondani, hogy ő az Isten influencere. Ez az influencer szó, ez ugye most nagyon népszerű. Szerintetek mi az, ami miatt ő ennyire elképesztő népszerűségre tett szert a saját hortársainak a körében?
Én azt hiszem, hogy a szenteknek, mert ha az egyház őt boldoggá avatta, ez azt jelenti, hogy hivatalosan elismerte az élet szentségét. A szenteknek van egy olyan sajátosságuk, hogy mindez, ami a többi ember számára keresés, tárgya, bizonytalanság van bennük azzal kapcsolatban, hogy mi az élet igazi értelme, vagy van-e természet fölötti világ, az számukra a hitük által egy bizonyosság. És ezt Carlónál is látjuk, hogy nála az, hogy Isten van, és hogy jelen van a templomban, az oltári szentségben, ez nem volt kérdés. Ez neki egy biztos pont volt, a valóságnak egy része, ugyanúgy, mint ahogy megfogok egy széket, és odébb teszek, ugyanilyen valóságos volt számára az, hogy Isten ott jelen van, és ha jó oda megy, akkor ő Istennel találkozik, és ez neki nagyon fontos volt, hogy ő Istennel kapcsolatban legyen. Sőt, ugye Isten az, akinek az egész világ a létezését köszönheti benne mi magunk is, és ha így fordulunk hozzá, akkor helyére kerülnek azok a dolgok, amit az ember keres az életében. Tehát az értékrendünk a helyére kerül. Nem véletlen van a 10 parancsban az első helyen, hogy Uradat, Istenet imád, és csak neki szolgálj, hogyha ez az első parancs, ez a helyére kerül, akkor minden más érték is a helyére kerül. De ez nem azt jelenti, hogy akkor, és ezt itt említetted is az előbb, hogy akkor ez eltávolítana minket az élettől. Körülbelül egy éve volt itt Magyarországon egy másik híres olasz fiatal, ő egy apáca, a Szor Krisztina, aki meg úgy lett híres, hogy a Voice-nak az olasz kiadását megnyerte, egy klasszikus apáca ruhában, mert hogy ő szerzetes, és ő mondta azt az első fellépésén a Voice-ban, amikor így mindenki megdöbbent, ugye megfordultak a zsűritagok a székükkel, és mindenki megdöbbent, amikor meglátta az apáca ruhában fellépő előadót, hogy Isten nem elvesz tőlünk. Tehát, hogyha nekiadjuk az életünket, akkor nem elvesz valamit, ami értékes, ami fontos, hanem épp ellenkezőleg gazdagít. Tehát mindazt a képességet, amit amúgy is ő adott, mert ő teremtett minket, miért akarná elvenni, azokat segít kibontakoztatni, segít az igazi helyükre tenni. És azt hiszem, hogy Carlónál is ezt látjuk, és ez az, ami igazán vonzó, mert az ember erre lett teremtve. Az ember arra lett teremtve, hogy az élete kiteljesedjen, boldog legyen, hogy megtalálja az utat a mennyországba, hogy erről Carló is beszélt, mert az az igazi otthonunk, és hogyha ezt valaki hitelesen éli, akkor az nagyon vonzó, mert mindenki rájöhet, aki közel kerül hozzá, hogy igen, ez az életemnek az igazi értelme. Megtaláltam a helyemet, megtaláltam az életem célját, és hogy ez nem valami rossz dolog, hanem épp ellenkezőleg ez a legjobb.
Miért ennyire népszerű? Ha valakit megkérdezünk az utcán, hogy mit gondol a szentekről, akkor lehet, hogy egész furcsa képet kapnánk, aki régi, középkori, önostorozó, folyton térdelő, aszkéta, böjtölő, tehát egy mai kor emberének nagyon távolinak tűnő mintát kapnánk. Nem is véletlen, hogy az egyház nagyon megvizsgálja, hogy kit avat boldoggá, illetve szenté. Nyilván itt egy közbejárására egy csodának is kell történni, ha nem vértanú volt, és Carlo Acutis nem vértanú volt, de történt az ő közbejárására is csoda. Nagyon gyakran évtizedek, évszázadok telnek el, mire valakit boldoggá vagy szenté avatnak, hogyha az ő kultusza, az ő tisztelete, az fennmarad a nép között. És ugye Carlo, hát egy 2006-os szentünk, nem telt el két évtized is boldoggá avatták, tehát nagyon a kortársunk, 21. századi szent. Azzal együtt, hogy ő nagyon jó hasonlatokkal is élt, hiszen ő azt mondta például az eukarisztiára, hogy neki az az autópálya, ami a mennybe visz. És hogy ha tudnák az emberek, hogy az eukarisztia mennyire fontos, akkor dugig lennének a templomok. Nem véletlenül hozta létre ezt a virtuális kiállítást az eukarisztikus csodákról, összegyűjtött nagyon sokat olyanokat, amiket a Vatikán is elismert hiteles csodának. Nem véletlenül, hogy az eukarisztikus kongresszusra készülve az első kiállításunkat mi ebből alkottuk, és kortárs és korábbi művészeknek a tárgyait állítottuk ki ezzel együtt. Egy fantasztikus, szép kiállítás volt, és mind a mai napig használható, hiszen megvan az a weboldal, ahonnan letölthetők, és mi 60-at lefordítottunk a NEC-titkárság munkássága során, éppen azért, hogy még közelebb kerüljenek ezek a csodák a mai kor emberéhez, hiszen ezek kézzel fogható, és a mai kor emberének szüksége van arra, hogy tapasztaljon. A másik, amit Carlóval kapcsolatban elmondhatok, hogy kiemeltük, hogy számítógépezett, internetes játékokat játszott, biciklizett, emellett odafigyelt a szegényekre, a nélkülözőkre, tehát volt egy nagyon finom érzéke, és amikor a halála eljött, akkor azt mondta, hogy örülök, hogy megyek a mennybe, mert igyekeztem soha nem tenni olyat, ami a Jóistennek nem kedves. Tehát úgy éltem le az életemet, és itt nagyon jól megmutatja ez is, hogy teljesen mindegy, hány évet élünk itt a Földön. Ő 15-öt élt. Nagy szentjeink vannak, egy Szent Margit, egy Szent Erzsébet, 30 évet se éltek, vagy egy Liziói Szent Teréz. Fiatalon meghaltak, de teljes életet éltek. És ezáltal én ezt magamnak úgy szoktam fogalmazni, hogy nekünk ugye a világban élünk, de nem ebből a világból valók vagyunk, mert Krisztus meghívott bennünket, hogy úgy kell élni, mint minden ember, normálisan, kivéve a bűnt. Mert hogyha úgy élünk, mint ők, akkor azt mondják, hogy na hát vele lehet focizni, lehet kertészkedni, lehet meginni egy pohár bort. Tehát olyan, mint mi, és mégis, ha már így elfogadnak, akkor a szavamra is jobban hallgatnak. Nyilván azért mondom, hogy a bűnt kivéve. Tehát ez egy nem kis feladat, de hát van bűnbánat. És azt gondolom, hogy Carlo Acutis is ezért nagyon népszerű, mert normális volt, élte a mindennapi embereknek az életét, nem volt csodabogár, nem lévott ki se öltözékében, sem viselkedésében, de a napi szent áldozás ott volt az életében. És hogyha kérdezik, hogy te miért vagy ilyen, akkor tudja mondani, hogy mert Jézussal ilyen szoros a kapcsolatom. És ezt gondolom, hogy ez egy kulcs.
Igen, és biztos, hogy nagyon sok fiatalnak most ez tényleg erőt ad, és tényleg tud úgy példa lenni előttük, hogy na, akkor elgondolkoznak, hogy hát lehet, hogy nekem is ezt meg kéne próbálni. De mondjuk azért gondoljunk azokra a fiatalokra is, akik mondjuk nagyon nehéz az életük, vagy nagyon kicsi az önbizalmuk, vagy egyszerűen nem rendelkeznek olyan háttérrel, nincsenek olyan környezetben, ahol bármiféle erősítést kaphatnak. Mi van velük, akik azt mondják, hát igen, itt van ez a fiú, aki szuper körülmények között élt, de én nem érzem azt magam, hogy nekem lenne ehhez erőm, hát én ehhez kevés vagyok. Ő rajtuk vajon hogy lehet segíteni, hogyan lehet fölemelni bárkit, hiszen bármelyikünkből lehet, most idézőjelben mondom, hétköznapi szent, bármelyikünk elindulhat ezen az úton, de sokszor éppen a közeg, a háttér az, ami visszatartó erő lehet.
Én nekem az jut most eszembe egy személyes élethelyzetem, amikor 21 éves koromban lehetőséget kaptam arra, hogy a papságra való készületemet Olaszországban folytassam. Sose voltam még előtte tartósan külföldön, alig tudtam pár szót olaszul, sok minden olyan körülmény volt, ami miatt elég kicsinek éreztem magam ehhez a feladathoz, és az akkori lelki vezetőm nekem azt mondta, hogy a Jóisten sem vár el tőled többet, mint amire most képes vagy. És ez nekem akkor nagyon sokat segített, hogy nem kell túl magasra tenni a mércét. Tehát a szentek nem abban példák, hogy a mindennapi életüknek a részleteit utánozzuk, hanem abban példák, hogy Isten segítségével ki a saját körülményeiből kihozhatja a legtöbbet. És nekem a saját életkörülményeimből kell a legtöbbet kihozni, hogyha nekem kevesebb lehetőségem van, és a legtöbbünknek kevesebb lehetősége van, mint Kárlónak volt, akkor nekem abból a kevesebből kell kihoznom. Tehát nem a maximalizmusa fontos a szenteknél, hanem ahogy azt más szentek mondták, például a Kalkuttai Teréz anya, hogy nem nagy dolgokat kell tennem, hanem a hétköznapi dolgokat kell nagy szeretettel tenni. Tehát ez az, amit bármikor bárki megtett bármilyen élethelyzetben, hogy megpróbálom szeretettel megtölteni azokat a szavakat, azokat a gesztusokat, amikkel a mindennapi életemet élem. És a másik, amit a szentektől elleshetünk, és amiről már az előbb pár szót beszéltünk, hogy az Istennel való személyes kapcsolat az, ami azzá tesz, aki igazán lehetek. Ha nem tévedek, a Avilai Szent Teréz mondta, hogy idézzük itt sorba a szenteket, hogy én Teréz egyedül nem vagyok képes semmire, de Jézussal bármire. Tehát ez a személyes kapcsolat, ami nagyon, nagyon fontos, és ez valahol bizonyos szempontból nagyon egyszerűen működik. Egyszer hallottam egy indiai apácát, aki ugye Indiában a katolikusok elég kevesen vannak, sokkal több elsősorban a hindu és a más vallású ember, de azt mondta, hogy a hinduknak is mindig azt szokta mondani, hogyha utaznak együtt buszon, vonaton és beszédbe elegyednek, hogyha valami gondjuk, bajuk van, akkor egész egyszerűen kérjék Jézust, hogy segítsen. Még az se baj, hogyha nincsenek megkeresztelve, mert Jézus létezik, és akkor is tud segíteni. És azt mondja, hogy nem egyszer ez tényleg megtörténik. Hogy akkor valamilyen élethelyzetben azt élik meg, hogy igen, most az imámra, vagy a kérésemre jött egy válasz.
Még egy fontos, hogy amit Gábor atya kapott a lelki vezetőjétől, hogy azt nem várnak el tőlünk senki többet, a Jóisten, senki más többet, mint amit meg tudunk tenni. Hogy a Jóisten is az életünket a végéig nézi. Nem az, hogy honnan indultunk, hanem hogy hova érkeztünk. És ha végignézzük a szentek sorát, nagyon különbözőek. Tehát tényleg van köztük jó módú, aki aztán teljesen elszegényedek, gondolok itt egy Szent Erzsébetre, aki aztán utolsó ruháját is adja a szegényeknek, mások nagyon szegényen indulnak, és talán így is maradnak, vagy éppen valami nagyon jót hoznak létre, és azáltal segítenek másoknak. Pál apostol mondja, hogy tudok bőségben is élni, meg tudok szükségben is élni. Tehát nem ez számít. Az üdvösséghez mi kell? Hit és bűnbánat. Ez pedig teljesen független szinte a környezettől, de értem a kérdést is, hogy vajon aki nem egy keresztény közegben nő fel, hogy azzal mit tudunk kezdeni. És itt Ferenc pápa hívta fel a figyelmet nem is olyan régen, és azt mondta, hogy a világi hívek szinte többet tehetnek, mint a papok, mert ők ott élnek, ahol a többi ember. Minket gyakran beskatujáznak, ott áll az oltár mögött, a szószék mögött, ez a dolga. Erre is van egy rövid történet, amikor meséli nekem egy idős néni, hogy hát atya, képzelje, mi történt. Hát beszéltem a Józsi bácsival, és a Józsi bácsi, aki korábban kántor volt, és szinte hétköznap is ott volt a templomban 86 évesen, mondja neki, hogy hát tudja, azért nincsen ám mennyország. És akkor mondtam is neki, de hogy mondta, tényleg, az atya is megmondta, ja, hát neki ez a dolga. De hát aztán nyilván ő se gondolta, remélem komolyan, hogyha már, ha ezt hitünk. És ez egy alapvető kérdés, hogy miért élünk? Van-e folytatás? Ha akarok boldogan örökké élni, akkor mi az útja? És innentől kezdve válik egzisztenciális kérdésé, hogy kit követek, mi a célom, keresem az igazságot, keresem a hitemet, és azt gondolom, hogy ebben a szentek nagyon nagy segítségünkre lehetnek. És igazából az, hogy a környezet mennyire határol be, vagy mennyire nem, erre is van egy másik példa, amikor mondja valaki nekem, hogy hát, hogy én szoktam káromkodni, mert a munkahelyemben mindenki káromkodik. Mondom, na és? Hát éppen azzal kéne kitűnni, hogy ne káromkodj, senki nem kényszerít rá. És néha elég valamit nem megtenni ahhoz, hogy jellé váljunk ebben a világban. Úgyhogy így a Kárló Akutiszok, vagy bárki más, a nyugdíjas klubtól, a sportolókig, mindenki, ahol él, ott kell valóban mindent szeretettel tenni, és ezáltal jellé válni. Tehát igazából független a környezetünktől, és nyitottá válni arra, hogy akarom-e, vagy érdekel-e egyáltalán, hogy mi lesz a szomszédom sorsa. az osztálytársam sorsa. Ha holnap meghal, és nekem volt, hogy meghalt osztálytársam, hogy vajon van-e felelősségem, hogy olyan példát mutattam az életemmel, amikor azt mondja, hogy neked olyan kincsed, ami nekem is kell, ez a hit nekem is kell, hogy tettekben megnyilvánul-e a hitem, látják-e rajtam, és azt gondolom, hogy ez felelősséggel jár, és ezért aki ahol él, ott meg kell nézni, ki az a 2-3 ember, aki rá van bízva. Ugye ma nagyjából az emberiség 1/3 keresztény. Tehát ha mindenkinek csak 2 embert kell Jézushoz hoznia, nem is olyan nagy feladat, de az is már nagy öröm, hogyha legalább egyet sikerül Jézushoz közelebb hozni. Ez a saját felelősségünk is.
Nektek mi a legnagyobb kihívás a fiatalok megszólítása kapcsán? Mert ugye ott volt például Néri Szentfülöp, ott volt Don Bosco, vagy mondtad Kornél atya, a második János Pál, akit tényleg rajongtak a fiatalok, és valami elképesztő csápjaik voltak ahhoz, hogy megszólítsák őket, és tudjanak a nyelvükön beszélni. De ugye ez nem mindig könnyű. Sokan vannak, sokfélék, sok helyről jönnek, és most nem arról beszélek, amikor a misén kiálltok, és a fiataloknak prédikáltok, hanem amikor tényleg személyes, 4 szem közti beszélgetések során, vagy látjátok, hogy valaki nagyon el van veszve, vagy úgy keresi az útját nektek, mi a legnagyobb nehézség ebben? És akkor folytatom is a kérdés másik fele, meg az lesz, hogy vannak-e úgymond sikertörténeteitek ezzel kapcsolatban, amikor tényleg sikerült valakit megérinteni, megfogni, és a helyes irányba terelni.
Én azzal kezdeném így személyes oldalról megközelítve, hogy én nagyon sokszor izgulok, és nem csak fiatalokkal, hanem bárki mással, bármilyen életkorú emberekkel való találkozáskor, hogy attól izgulok igazán, hogy meg tudom-e fogalmazni, és valahogy át tudom-e adni azt, amit szeretnék. Tehát nekem van egy belső elképzelésem, megtapasztalásom a Jóistenről, az élet értelméről, de meg tudom ezt úgy fogalmazni, és valahogy át tudok ebből adni valamit. És az a tapasztalatom, és ez megint életkortól független, hogy minél hitelesebb tudok lenni, fölvállalva akár a saját emberi korlátaimat is, mert mindannyian emberi korlátokkal élünk, akkor sokkal könnyebben átmennek a dolgok. Tehát ha már itt szóba került az előbb Szent II. János Pál pápa, egy másik történetet hadd mondjak róla, ami a talán 98-as párizsi ifjúsági világtalálkozón történt, hogy akkor még egy kicsit öregebb volt már ahhoz képest, mint az előbbi történetben hallottuk Kornél atyától. Kifejezetten fáradt is volt, és ennek ellenére körülbelül 2-szer annyi fiatal jelent meg a találkozón, mint amennyire a szervezők számítottak, és ebből komoly bonyodalmak is adottak. És akkor az egyik nem túl pápa barát, vagy nem túl egyházbarát televíziónak a riportere odament egy ilyen igazán mai fiatalhoz, aki a tetoválások, a szögekkel kivert bőrkabát és a piercinges stb.-vel abszolút jelezte, hogy ő mai fiatal, és megkérdezték tőle, hogy mit szóltok hozzá, mit papol nektek ez a fura ruhás vénember? És akkor így jó, kigyúrt fickó, hogy odafordul a riporterhez. Végre itt van valaki, aki megmondja nekünk, hogy merre menjünk, és van alapja is hozzá, hogy megmondja. Vagyis, hogy hiteles. És ez azt hiszem, hogy ez a fontos. És nekem a minden sikertörténetem ehhez kapcsolódik, ilyen személyes beszélgetésekből, vagy bármilyen ilyen találkozásból, hogy amikor tudtam önmagam lenni, hiteles lenni a korlátaimmal együtt, akkor azt a pluszt a Jóisten hozzáadta, amitől ez mégis tanúságtétel lett.
Érdekes tapasztalatom van hívekkel, akik mesélnek korábbi papokról, akik ott voltak plébánosok, és érdekes módon nem azt mondja, hogy hú, milyen jól prédikált, hanem elvitt minket ide, ezt csinálta velünk, focizott velünk, meghívott, nem tudom hova. Tehát, hogy amik a hétköznapokban közel engedi magát az emberekhez, de látják, hogy ő hogy él, és egyszer valakit kérdeztek, hogy hát, hogy magyarázna el, hogy nem hívőnek, milyen a keresztény, és azt mondja, hogy meghívnám magamhoz egy hétre. Nézze meg. Ugye Jézus azt mondja, hogy gyere, nézzél meg, hogy hol lakom. Tehát az, hogy sikerélményről beszámolni nagyon nehéz. Annak idején még a piaristáknál a Nemes György tanár úr mondta, kicsit viccesen, hogy hát a hóhér dolgozik 100%-os eredményességgel, a pedagógus nagyjából 30%-os eredményességgel, nem tudom, mi lelkipásztorok hány százalékról számolhatunk be, mert sosem tudjuk, hogy a kegyelem éppen hogyan használ bennünket. Nekem a legnagyobb öröm az, amikor utólag derül ki, hogy valahogy úgy használt, hogy nem is tudtam róla. Amikor visszajelsz, hogy akkor volt egy olyan mondatod, ami tényleg, én már nem emlékszem rá, de nyilván a Szentlélek akkor azt mondta, hogy azt kell mondjam. Ugyanakkor tényleg van egy-két ilyen fejbekólintó találkozás, vagy néha az őszinte szó nagyon sokat segít. Amikor azt mondja, hogy te, amit ott mondtál, az megváltoztatta az életemet, ugye erről is van egy kis anekdóta, amikor hát egy papi hivatás kapcsán kérdezik, hogy hát minek hatására választotta, és hát egy prédikáció hatására is, hogy X plébános, hát már nagyon örült a plébános, hogy na, jó prédikát, és mi volt, mit mondott, ami? Hát azt mondta, hogy most áttérek a prédikáció második felére, és ez szöget ütött a fejembe, hogy hát eddig éltem valahogy, de valami más kell csinálni az életem második felében. Tehát, hogy ez hogyan éljük meg. Az, hogy hogyan lehet megszólítani a fiatalokat, nyilván nagyon kell, hogy minél minimálisabbra a tőlük való egzisztenciális távolságot. Tehát én azt gondolom, hogy ha kirakatban élünk, mert mi abban élünk, akkor lássák az, hogy hogyan élünk. És erre is hadd mondjak példát, vidéki plébánosként meghozták a fát, és akkor szalagfűrésszel fűrészeltük, és elhívtam három srácot, hogy nyár volt, hogy jönnének-e segíteni fát hasogatni. És együtt hasogattuk a fát, és két napon keresztül nem tudom hány köbmétert így felhasogattunk, és akkor mondja az egyik, hogy na végre volt két értelmes napja a nyárnak. Tehát néha ennyi kell csak, hogy mert itt látjuk a munkánk eredményét, tehát hogy célt mutatni. Aztán nem is olyan régen a Hasi, aki mindig csak Hasiként ismeri a Pál utcai fiúkban játsz a nemecseket, ő mondta azt, hogy a mi szüleink voltak a rendszerváltók. Vecsei Hámiklós, így van. A testvéret nevezte a Hasinak, amíg ott volt a hasában, hogy a mi szüleink voltak a rendszerváltók, volt egy céljuk, hogy legyen vége a kommunizmusnak, és ők elérték a céljukat, és hogy mi az, amit mi nem kaptunk tőlük, az életcél. És nagyon durva szembesülés azzal, hogy vajon mi adunk-e életcélt a mai fiataloknak, hogy miért éljenek. Nyomkodja mindenki a kütyüjét, belünket is beleértve, mert ez egy munkaeszköz is, de hogy milyen célt tudunk eléjük adni. És azt gondolom, hogy itt ott kell őket megfogni, ahol élnek. Azaz lehet az internet, lehet a virtuális világ, de kell, hogy ebből offline kapcsolat legyen, közösség, találkozás, mert ez az, ami az egyház és benne a papok is nagy felelősséggel bírnak, hogy a sok magányos embert, mert a fiatalok között is sok magányos van, összegyűjtve értelmes programokkal, Isten kapcsolatra hívva őket, példát mutatva segítsék őket. Azt hiszem ez a legfontosabb, és aztán a Jóisten majd kibótolja mindazt, ami kell.
A számból vetted ki a szót, mert pont ez az életcél, pont ez volt az én fejemben is záró kérdésként a mai beszélgetéshez, hogyha mondjuk most elképzelitek, hogy 16 évesek vagytok megint, ami nem volt ugye olyan rég, mert nagyon fiatalok vagytok még mind a ketten, akkor mi az, amit kívánnátok, mi az, amit kérnétek, hogy ami segíthet eligazodni az életben? És most beszélhettek akár úgy, mint katolikus fiatal, akár úgy, mint egy bármilyen fiatal. Mi az, ami a leginkább segítség lehet 16 évesen, a mai 2020-ban, a mai világban?
Nehéz kérdés, mert hogy nem vagyok 16 éves, tehát ha ismerek is 16 éveseket, de én csak a magam fejével tudok gondolkodni, tehát én azt hiszem, hogy 16 éves tudna ezt legjobban megmondani. Én most fogok egy-két gondolatot itt megfogalmazni, ami ennek kapcsán eszembe jut, de ezzel az előzetes megjegyzés, hogy ezt ők tudják a legjobban megmondani, hogy nekik mire lenne szükségük. Az én szemszögemből nézve azt gondolom, hogy ha életcélt keresünk, akkor nyilván fontosak a földi életcélok, és ezt kinek-kinek meg kell találnia egy hivatást, nyilván a család, vagy ha akinek hívő, és nem a családos élet a hivatása, hanem Istennek szentelje az életét papként, vagy szerzetesként, akkor az. És ezek fontos dolgok, de van egy nagyobb életcélunk, és a szentek erre mutatnak rá, hogy az egész földi életünk az csak egy rövid bevezető és fölkészülés az örökké valóságra. És ha ebben a távlatban nézzük, akkor a földi dolgoknak a fontossága más sorrendet vesz föl, és lesz, ami fontosnak tűnő, ami kiderül, hogy nem is az, és fordítva, ami nem tűnt fontosnak, az mégis nagyon fontos. És az életük végén levő emberek, vagy akiknek ilyen halálközeli élményük van, azok pont erről számolnak be, hogy teljesen elkezdték átértékelni az egész addigi életüket, hogyha túléltek mondjuk egy ilyen halálközeli élményt. Tehát azt hiszem, hogy ez az igazi cél, amit az egyház elénk tud adni, ami abban nagyon sokat segít, és erre az elmúlt évtizedek, hogy egy kicsit vissza is tekintsünk az elmúlt évtizedeknek a történelme, mutat jó példát, hogy, hogy embertelen körülmények között és rendszerekben és háborúkban hogy tudott valaki ember maradni? Tehát úgy, hogyha volt egy felsőbbrendű célja. Tehát ma, amikor arról beszélünk, hogy sokan keresik a célukat, én ezt megértem, és ez biztos egy, mindenkinek a saját életében egy komoly egzisztenciális kihívás megtalálni az életének a célját, értelmét. De alapvetően mi egy kényelmes világban élünk az összes nehézséggel együtt. Nyilván az egyik legnagyobb probléma, hogy amiből szerintem nagy hiányunk van, az a szeretet, és arra nagyon nagy igényünk van, és ez az, ami nem kerül pénzbe, egy mosoly az ingyen van. Mégis nagyon fukarkodunk vele sokszor. Tehát én, ha célokat keresünk, én mindenképpen azt gondolom, hogy a Jóisten az igazi célunk, és a Carlo Acutis is, akiről itt beszéltünk többször, hát pont erre mutat példát, hogy az Istennel való élő kapcsolat, tehát az Isten egy élő személy, nem is egy, hanem három. Tehát élő valaki, akit megszólíthatunk, és aki valamilyen módon erre fog reagálni. És a Jóisten mestere annak, hogy mindenkihez személyesen szóljon. Tehát úgy, hogy én megértsem, hogy az én személyes alkatommal, élethelyzetben kapjak valami olyan jelet tőle, ami nem egy csodára kell mondani, vagy jelenésre, hanem valami apró jelre, esetleg sok-sok apró jelre, ami mindezt jelzi, hogy ő ott van mellettem, hogy szeret, hogy gondoskodik. Tehát szerintem ezek adják a biztos pontot az életemhez.
10 évig tanítottam katolikus gimnáziumban, és ezt a 9-től 12-dig, olykor 13. osztály, mert valamik 5 év folyamos volt két tannyelvűség miatt, és én nagyon szeretem ezt a korosztályt, és én azt látom, hogy ők, ha őszintén lehet beszélni egy felnőttel, aki tényleg őszintén beszél velük, és nem csak, nem tudom, mondja, hanem teszi is, az rengeteget számít. Tehát ha én 16 éves lennék, azt gondolom, hogy hiteles példákat keresnék. Tehát igen, a Jóisten ott van, lehet, hogy nem mindenkinek adatott meg, hogy hallja a hangját, hogy találkozzon vele, de olyan emberekkel találkozik, akik már találkoztak vele. Ugye ilyen volt Remete Szent Antal, aki visszatért 20 év magány után, és azt mondja, hogy újra ragyogott, hogy látszott, hogy tényleg Istennel töltötte ezt az időt. Emlékszem még, ha 9-ben kezdtem tanítani, az első órán azt mondom, hogy jó, akkor vegyük elő a füzetet, írt fel első óra, első tétel, lediktálom, jövő órán szó szerint fel kell tudni mondani. És úgy néztek rám, hogy ez meghibban. De most jöttünk vissza a nyárból, hogy mit akar tőlünk. És az első tétel, Isten feltétel nélkül elfogad és szeret engem. Csak ennyi? Ennyi. És azóta szívesen feleltek ebből, mert nem tud jobban szeretni, de értjük azt, hogy az a szeretet igényes. És volt, aki érettségi után több évvel visszaírta, hogy annyira sokat adott neki ez a mondat, amit ott megtanult. Mondom, ha csak ezt a mondatot megjegyzed, akkor már nem jöttél hiába ebbe az iskolába. És hogy később felnőttként adott neki nagyon sokat. Hát 16 évesen lehet, hogy én is erre vágynék, hogy hiteles példákat lássak magam előtt, akiket lehet követni.
Mai adásunkban a NEK első podcast fiatalok útkereséséről, példákról, illetve a lelkipásztoroknak a feladatairól beszélgettünk Mohos Gábor püspök atyával és Fábri Kornél atyával. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és beszélgethettünk egy jót erről a nagyon fontos témáról. A hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet, hallgassatok minket legközelebb is.